Kérlek, lapozzatok a 2 Tesszalonikához. Most így pünköst kapcsán lesz szó a Szentlélekről, de szeretnék tovább menni ebben a levélben, és hogy meglátjátok, hogy miért kapcsolódik ez ahhoz, amit most ünneplünk, hogy az Úr elküldte az ő lelkét, hogy betöltsön minket vele. Atyán, kérlek, hogy áld meg nekünk ezt az időt, amit az igében töltünk, és Uram, az az imánk, hogy szántson a mi szívünket, Uram. Nem szeretnénk, ha csak a fülünk hallaná az igéidet, hanem szeretnénk, ha a szívünk is meghallaná, és te okoz bennünk örökké tartó változásokat, Uram, amik dicsőséget szereznek neked. Uram, mi a reménységünk az, hogy visszajössz, és a reménységünk az is, hogy most itt munkálkodsz bennünk, és nem maradunk azok az emberek, akik voltunk. Engedd az igédet, Uram, hogy az igéd kiáradjon, Uram, és tudjuk, hogy az igéd nem tér vissza dolga végezetlenül. Hadd teremjen gyümölcsöt a mi szívünkben is, Uram. És olyan tegyél, amit más nem tud tenni, Uram. Amit csak a te igéd, csak a te erőd tud elvégezni, mert abban te megdicsősz, Jézus. Munkálkodj közöttünk, Uram, és nagyon szeretünk, köszönjük, hogy itt vagy velünk. Amen. Nos, a 2 Tesszalonika 2 lesz, ahol folytatjuk. Nem tudom, hogy tudtad-e, de a Bibliában 774.747 szó van. Ezt én ma reggel összeszámoltam. Hála Istennek, a Biblia szoftverek segítenek ilyen. 774.747. Nyugodtan ellenőriz le. De talán a legvigasztalóbb szó, ami az egész Bibliában van, az egyszer van csak benne. És ezt a 1 Korintus végén találjuk, ez a szó az, hogy Maranata. Azt jelenti, hogy az Úr közel. Hogy Jézus jön vissza. Maranata. Én, nekem ez nagyon vigasztaló, hogy ő jön vissza. Amikor az ember körülnéz a jelen világunkban, akkor nagyon könnyen el tud csüggedni. Pont a héten, amikor készültem erre a Bibliórára, hallottam olyan híreket, amik teljesen elcsüggesztettek, és húzták le a szívemet. És tudom, hogy ha valaki egyszerűen elkezd körülnézni, és látja, hogy mi zajlik körülöttünk, akkor nagyon könnyen találja magát így, hogy az elméje megterhelt, a szíve lesüllyed, a gyomra összeszorul, és néha az ember azt gondolja, hogy inkább nem is néz körül. Látja a sátán munkáját, látja a világnak az irányultságait, és nehéz. Legutóbbi esetben engem ez a folyamat akasztott ki, amit látok, hogy van most egy új fogalom, nem annyira új, de egyre többet hallunk róla, ez a biszexualitás. Régebben, pár évvel ezelőtt még úgy mondták, hogy valakinek a irányultsága más, homoszexuális, így hívták, aki a saját neméhez vonzódik. Az utóbbi időben ez már idejét múltnak számít, ez a kifejezés, most már inkább a biszexualitást emelik ki a világunkban, ami azt jelenti, hogy ugye néha természetes partnerhez, néha természetellenes módon a saját neméhez vonzódik, és ebben az életvitelben lépked ide-oda. És számunkra, a világ számára idealizált hősök élik ezt az életvitelt, és bátran felvállalják, hogy így élnek. Én számomra ez kétségbeejtő. Amikor ezen gondolkodom, hogy így ilyen világban élünk. 15 éve, amikor én fiatal voltam, nem gondoltam volna, hogy ma, 15 éve később, itt tartunk. Annyira gyorsan változik. Amikor a Márkó fiam elkezdte az iskolát, elsős, ugye most elsős egy általános iskolában, már a gyerekek kaptak drogfelvilágosítást. 6 éves Márkó, illetve hát most már 7. Sőt, beszélnünk kellett vele, hogy az iskolán kívül álló idegen emberekkel ne álljon szóba, mert már volt eset, hogy elvittek gyermeket az iskola elől. Ez az a világ, amiben élünk. És engem néha beteggé tesz tényleg, hogy ez az a hely, ahol lennem kell. És ez az a szó, amire emlékeznem kell, erre a tényre, hogy Maranata, az Úr közel, Úr jön vissza. És amikor Jézus visszajön, akkor mindent rendbe tesz. Ha ezt én elvesztem a látómezőmből, ha a reménységem nem áll szilárdan ebben, akkor benne maradok a világunkban, a posványban. Akkor nincs reménységem előre nézni. És valamilyen szempontból ez a korintusi gyülekezet egy kicsit ebbe a helyzetbe került. Pál írt nekik egy levelet, az első tesszalonikai levelet, amiben ír nekik az Úr visszajöveteléről, ír nekik az elragadtatásra. átvettük ezt a levelet, amikor felhangzik az Úr harsonája, a főangyal szava, akkor elragadtatunk. Hát el vagyunk ragadtatva, igaz? Elragad minket az Úr, a fellőkön találkozik velünk, és vele leszünk örökké. Ez volt az az üzenet, amit Pál közölt nekik, és beszélt nekik az Úr napjáról. Érdekes dolog az, hogy a korintusi gyülekezetben még így egy zavar támadt ezzel a témával kapcsolatban. Pál apostol után jöttek tanítók, akik elkezdtek ellenmondó tanításokat adni Pálnak, és az emberek fejében egy zavar keletkezett. Már nem reménységgel néztek előre, mert ezek a tanítók azt mondták nekik, hogy ne várjátok az elragadtatást, az már megtörtént. Az Úr napjában vagytok, a nagy nyomorúság időszakában. Azért szenvedtek ennyire, mert a nyomorúság időszakában vagyunk. És ez az üzenet elvette a reménységüket. Csak a nyomorúságot látták, és elvette az örömüket abban, hogy előre menjenek. Nem tudom, hogy te hogy jöttél ma, hogy a szíved mennyire erős, hogy mennyire lehúzott, de én szeretném, hogyha Isten a mi gyülekezetünket erőssé tenni a reménységben. Tudva azt, hogy mi vár ránk. Mert ez teszi a reménységünket erőssé. Az Úr napja. Mit jelent ez a kifejezés? Az Úr napja. Az igében látjuk több helyen ezt a kifejezést. Ha erről szeretnél részletesen olvasni, olvasd el Joel próféta második fejezetét. Vagy pedig a jelenések könyvében olvashatsz erről a 12-től 21. fejezetig. Bocsánat, 6. fejezettől a 21. fejezetig. Az Úr napja nem egy nap. Az Úr napja egy időszakot fed le, és arra az időszakra vonatkozik, amikor az elragadtatás megtörténik, és elkezdődik a nyomorúság. És nem csak az a 7 év nyomorúság, hanem utána az 1000 éves uralom. Ezt mind az ige az Úr napjának nevezi. Miért? Miért teszi különbséget? Azért, mert ebben az időszakban Isten közvetlenül, direkt módon beleavatkozik a világ történelmébe. A 7 éves időszak alatt kijönti az ő ítéletét, az 1000 éves uralom időszak alatt ő uralkodik itt a földön, fizikai testben, Jézus Krisztus Jeruzsálemben. Az Úr napja. De ezek a hamis tanítók azt hirdették, hogy az Úr napja már eljött, hogy ti már benne éltek, mondták ezeknek a testvéreknek, és a reménységük elillant, az örömük elillant, a szívük lesüllyedt. És Pál apostol nem akarta, hogy ebben maradjanak benne, hanem megírta nekik ezt a levelet, a 2. Tesszalonika levelét, hogy erősítse őket a reménységben. Nézzük is meg a 2. fejezetet. Amikor pedig a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét és a hozzávaló gyülekezésünket illeti, arra kérünk titeket, testvéreim, hogy ne veszítsétek el egyhamar józanságotokat, és ne rémítsen meg benneteket semmi, sem valamely lélektől származó kijelentés, sem a mi nevünkben elhangzó megnyilatkozás, sem valamiféle nekünk tulajdonított levél, mintha az Úr napja már közvetlenül itt volna. Nem tudom, hogy hallottál-e már ilyen reakciókat, de amikor vannak olyan emberek, akik hallanak így Jézus visszajöveteléről, vagy ilyen végidők dolgairól, akkor az első útjuk a boltba vezet. Megveszik a vízkészleteket, vesznek egy fegyvert, vesznek aranyat, és így pániküzemmódba kapcsolnak. És Pál apostol pont ezt írja ennek a gyülekezetnek, hogy ne veszítsétek egy hamar el józanságotokat, ne boruljatok el egy vagy más tanítástól, hanem maradjatok józanok, ne ijedjetek meg, mert ezt jelenti, ami következik, és ír nekik erről. Mondja, hogy ha valamelyik lélektől származó kijelentés, valami furcsa profécia, ne kezdjetek el egyből afelé szaladni. Vagy azt mondja, hogy a mi nevünkben elhangzó kijelentés, valami furcsa teológia. Annyi ilyen könyvet találni a polcokon, ami ezzel foglalkozik. De nem az igei tanítása szerint halad. Maradj józan. Sőt, azt mondja itt nekik Pál, hogy a nekünk tulajdonított levélnek se higgyetek. Akkoriban voltak levelek, amit Pál nevével aláírtak, de Pál mondta, ezek nem tőlem vannak, ezek hamisítványok. Ne inogjatok, ne rémüljetek, mintha az Úr napja már közvetlenül itt volna. És így folytatja a 3. versben, senki semmiféle módon ne vezessen titeket, félre titeket, mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró. Az Úr napja az az időszak, amikor Isten közvetlenül beleavatkozik a történelem menetébe. A nyomorúság időszaka, az 1000 éves uralom időszaka. Azt mondja Pál, hogy ezt az időszakot megelőzi valami. Előtte valaminek meg kell történnie. És mi az, amit ír itt? Nézd meg a 3. versben. Azt mondja, hogy senki ne vezessen félre titeket, mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás. Mit jelent ez? Hittől való elszakadás. Ezt görögül gyönyörűen mondják, apostasia, így hangzik. Lehet, hogy már hallottad ezt a kifejezést. Erről vitatkoznak sokat, hogy mit jelent. Kétféle értelmezés terjedt el. Az egyik az apostasia azt jelenti, amit a mi fordításunk inkább sugall, hogy a hittől való elszakadás, az igazságtól való elfordulás. Amielőtt eljönne az Úr napja, mielőtt eljönne a nyomorúság időszaka, megtörténik az igazságtól való elfordulás. Az emberek hátat fordítanak az igazságnak. A másik értelmezés azt mondja, hogy a szó apostasia konkrétan azt jelenti, hogy eltávolítás. És azt mondják, hogy ez arról beszél, hogy az elragadtatás, a mi elragadtatásunk, a mi eltávolításunk megelőzi az Úr napját. Melyik akkor a helyes értelmezés? Ha utána nézünk, látjuk, hogy komoly igemagyarázók egyik része az elsőt mondja, hogy a hittől való elszakadás. Egy másik komoly hívő csoport, akik igemagyarázók, azt mondják, hogy a másik. Melyik? Ha engem kérdezel, azt mondom, hogy fogalmam nincs. De mind a kettő helytálló szerintem. Mind a kettő megtörténik. Mind a kettő igazolódni látszik. A meggyőződésem az, és erről már beszéltem nektek, ez nem új, hogy az elragadtatás a nyomorúság időszaka előtt történik. Igeversekkel alá támasztottuk, hallgass meg a korábbi tanításokat. Láttuk az első Tesszalonika levélből is, hogy Isten minket nem haragra rendelt. A nyomorúság időszaka az, amikor Isten maga önti ki a haragját egy Krisztust elutasító világra. De minket Isten nem haragra rendelt. Mi már nem tapasztaljuk Isten haragját. Elvisz minket innen, mielőtt ez az időszak megtörténik. Én ebben bizonyos vagyok. De a másik, amit mondok, a másik értelmezés, hogy az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás. Ezt is látjuk az igéből. Megalapozottan, hogy ez megtörténik, sőt, ezt látjuk magunk körül történni. Azt mondja az első Timóteus levél, 4. fejezet, 1. vers, hogy a lélek pedig világosan megmondja, hogy az idők végén az emberek elfordulnak a hittől. Jézus ezt így fogalmazta meg, hogy az idők végén, mivel megsokasodik a gonosz, a szeretet sokakban meghidegül. Nem mi legyünk azok. Nem olyan rég volt egy hír erről, nem tudom mennyire hallottál erről, hogy az anglikán egyháznak az egyik magas tisztű vezetője, aki több évtizede szolgálatban van, ő gyerek édesapja, bejelentette, hogy ő homoszexuális. Évtizedek óta szolgál, 5 gyermeket nevel, és azt mondja, hogy egész életében ez volt az irányultsága. És végre most felvállalja. És ez az ember szakította az evangéliumi tradicionális általa bigotnak vallott nézetekkel, hogy ez bűnös, és ő felvállalja, hogy ő ez. Engem ez elgondolkodtatott, hogy hogy történhet ez meg? Hogy jut egy ember ide? És figyelj rám, mert az ige beszél erről, az ige leleplezi előttünk ezt. A római levél első fejezetében azt olvassuk. Lapozz velem oda egy pillanatra, Róma 1. Azt mondja itt a római levél, hogy az ilyesfajta kifordultság, ez az erkölcsi romlottság legalja. A bűnös emberi természet megromlásának a legalja. Nézd meg ezt az Róma 1.21-től olvasom. Hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették, vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondokká lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászok képével. Ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Amen. Ezért Isten gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket, mint ahogyan asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természetellenessel, ugyanígy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságukban. Férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik tévegésük méltó jutalmát önmagukban. Itt arról ír Pál apostol, hogy ahogy ők megismerték Istent, de nem imádták, nem vallották őt Istennek a szívükben. Isten kiszolgáltatta őket azoknak a tendenciáknak, azoknak a bűnös dolgoknak, amik a szívükben lakoztak. Bármit mond a világ, bármit mond ez az egyházi vezető, a Biblia erről azt mondja, hogy ez bűn. Hogy ez a szív romlottsága. Az emberi romlottság legalja. Én hallottam már olyan érvelést, lehet, hogy te is hallottad, néhány embertől, aki azt mondja, hogy ez az én tendenciám, hogy én így születtem, én így készültem, én mindig is így gondolkodtam. És mint egy felmentik magukat. Én azt gondolom erre, hogy ez nem így van. Én úgy nevezném ezt, hogy ez a bűnnek a sóvárgása. Ez a bűnnek a vonzása. Ami lehet nagyon erős, lehet nagyon valóságos, de attól még bűn. Attól még helytelen. Vannak olyan emberek, akik gyilkos hajlamú emberek. Ha valaki megbántja őket, akkor forr bennük az indulat, és képes lennének valakit megfojtani egy kanálvízben. Eltörni a nyakát. Attól, hogy ez egy tendencia bennük, attól ez helyes. Nem, az az ember fölismerheti, hogy Isten azt mondja, hogy nem, ölni bűn, és én ettől elfordulok, eltolom magamtól ezt a tendenciámat. Nem adom be magam neki. Van, akinek ugyanez az alkohol. Hogy az alkohol vonzásában él, mert a teste tendenciája ez. De attól tudja még, hogy Isten azt mondja erre, hogy ne a borra részegedjél meg, hanem a Szentlélekkel. Told el magadtól ezt a tendenciát, ne add be magad neki. Attól, hogy a testedben ott van ez a vonzódás, sodrás, attól még ez helytelen. Valaki az erőszakra hajlamos így, és ezekről felismerhetjük az ige alapján, hogy nem jó. Attól, hogy bennem van a tendencia, attól ezt félre kell tennem. Nem szabad ebbe az irányba elindulnom. Vannak tendenciáink, van a testünkben olyan tendencia, ami valóságos és erős. De az ige alapján láthatjuk, hogy az bűne vagy sem. És hogy mit kezdjünk vele. Elfordulok ettől, mert ez helytelen. Ez Isten szemében bűn. Nem indulok ebbe az irányba. Ő mondja, hogy ne tegyem. Amikor erről beszélgetek valakivel, nagyon könnyen rám sütik, hogy homofóbiás vagyok. Hallottad már ezt a kifejezést? Én nem olyan rég tanultam valakitől. Homofóbiás. Én, ha ezt jelenti homofóbiásnak lenni, akkor én az vagyok. De akkor drogfóbiás is vagyok, meg alkoholfóbiás, meg bűnfóbiás. Mert a bűn az káros, és tudom, hogy mit tesz velem, tudom, hogy mit tesz egy testvéremmel, mit tesz egy emberrel, amikor a bűn növekszik az életében. Ez az én természetes tendenciám. Gondoljátok el azt a világot, ahol mindenki a saját természetes tendenciája szerint él. Azt mondja, hát éppen erre éreztem késztetést. Milyen világ az? Ebbe az irányba megyünk szerintem. Mennyi rablás, mennyi gyilkosság, mennyi házasságtörés, mennyi alkoholista ember lenne körülöttünk. Minket Isten nem arra hívott, hogy a természetes tendenciáink szerint éljünk. Van egy testünk, ami a bűnben megromlott. De van egy isteni természetünk, amiben részesültünk. Azt mondja az ige, hogy isteni természet részesei lettünk, azzal, hogy újjászülettünk. Ő az ő lelkét adta nekünk. És Pál apostol mondja a galatabelieknek, hogy döntsétek el, testvéreim, hogy tesz szerint éltek, vagy lélek szerint. Intellektiteket, hogy ne a tesz szerint éljetek, hanem a lélek kívánságát teljesítsétek. Ahelyett, hogy védenénk magunkat, hogy hát... Igen, én így ilyen vagyok, én nem tudok megváltani. Ahelyett azt mondhatjuk, hogy Uram, én nem így akarok élni. Változtassál meg. Neked van igazad, és én tévedek. Te vagy a szent, és én vagyok a bűnös. Taníts engem a te útjaidon járni. Hogy ne a tendenciáim érvényesüljenek, hanem a te lelkednek a vezetése. Mondom nektek, drága testvéreim, hogy ahogy múlnak az évek, egyre inkább érvényesül majd a világunkban ez a fajta tendencia. De én arra kérlek titeket, hogy álljatok erősen, álljatok szilárdan, az igében, járjatok a lélekben, és fogunk még erről beszélni. Az Úr napjának eljövetelét megelőzi a hittől való elfordulás, hogy ezek a tendenciák felerősödnek. És a harmadik versben ez van még, nézzétek meg. Mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozott fia. Ki ez a törvénytipró, a kárhozott fia? Ő az Antikrisztus. De kicsoda ő? Igyekszünk őt ma leleplezni. Nem. Az igében két helyen szerepel ez a kifejezés, hogy kárhozott fia, az egyik itt, a másik pedig Jézusnak a főpapi imájában, a János 17-ben. Fölolvasom nektek. János 17. Így olvassuk. 12. vers. Amikor velük voltam, én megtartottam őket a te nevedben, amelyeket nekem adtál. Megőriztem őket, és senki sem kárhozott el közülük, csak a kárhozott fia, hogy beteljesedjék az írás. Jézus így imádkozik a főpapi imájában, hogy azokat, akiket nekem adtál, én megtartottam mindegyiket. Nem kárhozott el közülük senki, csak egyetlen egy a kárhozott fia. Kiről beszél itt Jézus? Júdásról. Júdás Iskareotásról, aki elárulta őt, és ő lett a kárhozott fia. Tamás, mit mondasz itt? Azt olvassuk az igében, hogy amikor azon az estén, amikor a tanítványok összegyűltek az utolsó vacsorára, Júdás eldöntötte a szívében, hogy elárulja Jézust. És ott a János evangéliuma azt írja, hogy a sátán belement Júdásba. Júdás nem volt egy tanítvány. A nevében igen, de a szívében nem. Ő nem volt Jézusé, hanem amikor eldöntötte, hogy ő elárulja az Úr Jézust, akkor a sátán belement. Nem ő az Antikrisztus nagy alval, de ugyanaz a lelkület van benne, mint az Antikrisztusban. Ugyanaz. A sátán belement, és eltaszította Jézust. Ő lett a kárhozat fia, ahogy itt olvassuk. A kárhozat fia. Ez a szó azt jelenti, hogy pazarlás. Eltékozlás. Elpazarlás. Milyen érdekes, hogy pont ez a Júdás Iskareótás mondta ezt. Amikor ott voltak Lázár házában, jött Mária, hozta az ő alabástrom tartóját, amiben egy drága, drága kincs volt, egy nagyon értékes kincs. Ott volt Jézus közöttük, összetörte ezt az edényt, és ráöntötte a tartalmát Jézusra. Ezt a kincset, ami számára a legdrágább volt, ráöntötte az Úr Jézusra, és a hajával törölte meg a lábát. Kifejezte az imádatát, kifejezte az, hogy mekkora kincs neki Jézus, és ott állt Júdás, és nézte, hogy mit tesz Mária, és azt mondta, hogy micsoda pazarlás. Ennek az alabásom edénynek a tartalmát el lehetett volna adni, és ezt az összeget szét lehetett volna osztani a szegények között. És ott hozzáteszi az ige, hogy nem mintha Júdás a szegényekért aggódott volna, hanem ő saját zsebére dolgozott. Micsoda pazarlás ezt odaadni Jézusnak. És Jézus azt mondta az ő életéről itt a főpapi imájában, hogy ő maga lett egy elpazarolt élet, a kárhozott fia. Amit Jézusnak adunk, az sosem pazarlás. Amit odaadunk Jézusnak, az sosem vész kárba. A világ mondja azt erről, hogy mit vesztegeted az idődet, hogy jársz gyülekezetben? Mit pazarlod az energiádat, hogy mész szolgálni? Kidobott idő az ablakon. Miért csinálod te ezt? Annyi minden más kezdhetnél a pénzeddel, az erőddel, a tehetségeddel. Miért vesztegeted el? De tudjuk jól, hogy mindazok a dolgok, amiket nem adunk oda neki, azok válnak veszteséggé. De mindaz, amit odaadunk neki, azt ő nem vesztegeti el. A legjobban befektetett idő, energia, pénz, lehetőség, amit az Úr Jézusnak adunk. Egy nagyon híres ember, Jim Elliot mondta ezt, egy fiatal misszionárius, aki elment szolgálni az alka indiánoknak, hogy elvigye az evangéliumot nekik. Akit megöltek azért ezek az indiánok, hogy mit képviselt, de a naplójába írta ezt a halála előtt nem sokkal. Hogy nem bolond az az ember, aki elveszti azt, amit nem tarthat meg. azért, hogy megnyerje, amit nem vesztett el. Azok a dolgok, amiket sokszor ragaszkodunk, hogy ez az enyém, azokat el fogjuk veszíteni. Nem tarthatjuk meg. És nem bolond az az ember, aki ezeket a dolgokat odaadja az Úrnak, mert úgyse tarthatja meg. Az idejét, a lehetőségeit, a pénzét, a tehetségét odaadja az Úrnak, hogy megnyerje azt, amit viszont nem veszíthet el. Hány ember él pazarló életet, hogy a dolgok veszendőbe mennek? Hány testvérünk, hányszor élek én úgy, hogy nem az Úr Jézusé a szívem? Nem ellene élek, de a dolgok nem hozzá mennek. Nem miatta történnek. Amit átadtam neki, az sose veszett kárba. Tamás, mi közünk nekünk ehhez? Miért beszélsz nekünk az Antikrisztusról, Júdásról? Elég sok közünk van ehhez. János írja ezt az ő levelében, az első levél második fejezetében, hogy el fog jönni az Antikrisztus, de addig is sok Antikrisztus támad, írja ezt. Van egy nagy A betűs Antikrisztus, egy személy, akit az idők végén az ördög, a sátán használni fog. De addig is nagyon sok módon jön el az Antikrisztus kisalval lelkülete. Az anti szó az nem csak azt jelenti, hogy valami ellen van, hanem azt is jelenti, hogy valaminek a helyére lép. És nézd meg, mit mond itt a következő igevers, a negyedik vers a Tesszalonikából. Megjelenik a törvénytipró, a kározat fia, ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit Istennek mondanak, vagy szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő az Isten. El fog jönni nagy A-val az Antikrisztus, és bemegy a templomba, és Istennek kiáltja ki magát. Milyen templomba, Tamás? Jeruzsálemben, a templomban. Hát igen, csak Jeruzsálemben nincs templom jelenleg. Ez így van. Ha elmész Jeruzsálembe, elmész a templomhegyre, feleségem járt ott pár hete, milyen áldás volt neki ez az út. Nincs templom Jeruzsálemben. A templomhegyen. Van ott egy szikla mecset, amit a muzulmánok építettek, de templom nincs. De itt azt olvassuk, hogy amikor eljön az Antikrisztus, a kárhozat fia, akkor beül majd a templomba, és azt állítja magáról, hogy én vagyok Isten, engem imádjatok. Tudtad azt, testvérem, hogyha elmész Jeruzsálembe, te magad láthatod, tudtad, hogy van egy templom intézmény nevű hely, ahol a turisták is megnézhetik azokat a kellékeket, amit már a zsidók elkészítettek a leendő templomhoz. Lehet látni, hogy a dolgok készen állnak. Volt egy első templom, Salamon temploma, amiről olvasunk az igében, hogy hogyan épült föl. 7 év alatt fölépítették ezt a pazar épületet. És a fogságba vitel idején ezt az épületet lerombolták. Majd amikor hazajött a nép Babilonból, akkor fölépítették a második templomot, Esdrás vezetésével. Ezt ismerjük úgy, mint második templom, vagy Heródes temploma. Mert Heródes tovább építette ezt. 30 évig épült ez az épület. Jelenleg ez az épület nincs ott, mert Krisztus után 70-ben Titus lerombolta ezt a templomot. De tudjuk az igéből, hogy lesz egy harmadik templom. Hogy föl fog épülni Jeruzsálemben egy harmadik templom. És ennek a kövei már készen állnak. Ha elmész Jeruzsálembe, megnézheted ezeket a kellékeket. Készen van a menóra, készen van az áldozati oltár. Mindent elkészítettek már a zsidók. És arra várnak, hogy jelet kapjanak, hogy elindulhasson ez a dolog. Amikor kapnak erre egy zöld lámpát, azt mondják ott, hogy 3 hónap alatt mai technikával felépíthető a templom. Én azt gondolom, hogy mi ezt nem fogjuk látni, valószínűleg ez majd a nyomorúság időszakában zajlik le. És maga az Antikrisztus lesz az, akinek a dolgait elintézi. Miről beszélsz, Tamás? Az Antikrisztus, amikor eljön, akkor tudtad, hogy egy nagyon népszerű személy lesz? A Jelenések könyve úgy ír róla, mint egy hódító, aki megérkezik fehér lovon. És a világ le lesz tőle nyűgözve. Ő lesz az a személy, aki megoldja a nagy palesztin kérdést, a nagy közel-keleti konfliktust, ami jelenleg kibékíthetetlen. Hogy az arabok és a zsidók nem bírnak szót érteni. Mert mind a ketten ugyanahhoz a templomhegyhez ragaszkodnak. Az Antikrisztus színre lép, és megoldja ezt a problémát. És aláírnak egy békeszövetséget. és fel fog épülni a templom. 3 hónap alatt felépíthető. Igen, csak van egy kis gond jelenleg, hogy ott van egy mecset. Biztos láttál Jeruzsálemről képet, hogy van egy aranykupolás épület a templom egy tetején. Ezt hívják sziklamecsetnek, vagy ómármecsetnek, ami az iszlámnak a harmadik legszentebb helye. Ami ezek ragaszkodnak. Hát igen, útban van. Le kéne bontani, föl kéne robbantani, mondanád. Tudod, mi fog történni, ha ez megtörténik? Az egész iszlám világ, 850 millió ember egy személyként támadna Izraelre, ha ez megtörténne. Összezúznák ezt a kicsi államot, Izraelt. Mi fog történni? Olvassuk a Bibliában. A Jelenések 11-ben azt olvassuk, hogy fölépül a templom, és ott azt mondja a lélek Jánosnak, az apostolnak, hogy mérd meg ezt a templomot, de a pogányok udvarát nem ért meg. Azt olvassuk Ezékiel könyvében, hogy fel fog épülni a templom, de lesz egy fal, ami elválasztja a szent helyet a pogányoktól, a közönséges helytől. Olvasd el az Ezékiel könyvében, a 42. fejezetben. Lesz egy fal, ami elválasztja. Én azt gondolom, hogy nincs útban a sziklamecset. Mert sokan azt gondolva, hogy ott van a szentek szentje, ahova ez a mecset épült, szerintem tévednek. Mert a szentek szentje, sok elmélet ezt vallja, az északabbra van 100 méterrel. És mi áll azon a helyen? Semmi. Egy tökéletesen üres hely, ahol fel lehet építeni a templomot. Ezt a helyet, ahol most egy ekkora emelvény van, úgy nevezik, hogy a táblák helye. Vajon miért? Mert a szentek szentjébe ott volt a két kőtábla. Mások úgy nevezik, hogy a lelkek helye. Miért? Azért, mert Isten lelke azon a helyen lakott. A láda fölött, az irgalom székén. Én hiszem, hogy fel fogják építeni ezt a templomot hamarosan. Lehet, hogy mi már nem innen látjuk. És úgy tűnik, hogy a sziklamecset pontosan ennek a templomnak az udvarára fog esni, a pogányok udvarára. Az Antikrisztus megoldja ezt a problémát. Építsenek a zsidók templomot, ott maradhat a pogányoké is. Az ügy le van zárva. Amikor az Antikrisztus színre lép, a kárhozat fia, ünnepelni fogják. A világ ünnepelt hőse lesz, aki békét hoz. Egy látszólagos békét. De a 7 éves nyomorúság időszakának a felénél, 3,5 év után, ez a személy odaáll a templomba, ahogy itt olvassuk, és azt mondja magáról, hogy én vagyok Isten. Engem imádjatok. Én vagyok az, aki egyesítem a világot, én vagyok az egyesítő, engem imádjatok. Erről mondja Jézus azt, hogy eljön ő, és felállítja a pusztító utálatosságot a templomban. Hogyha ismered Dániel könyvét, Dániel 9. fejezetében van egy profécia 77-ről. Nem menjünk bele, de érdekes dolog, hogy külön van választva 69 hét az utolsó egy héttől. Ez az utolsó egy hét a nyomorúság 7 éve. És azt írja ott Dániel, hogy ennek a 7 éves időszaknak a felénél felállítja a pusztító utálatosságot a templomban. Odaáll ez a személy, és azt mondja, hogy én vagyok Isten. Tamás, miért beszélsz erről? Nem azt mondtad, hogy nem leszünk már itt? Ezek azok a dolgok, amik történni fognak. Az igéből tudjuk. És azt mondja Pál, hogy tudjátok, hogy mi fog történni, hogy ne veszítsétek el a józanságotokat. Hogy ne rettenjetek meg. Először jön az elragadtatás, majd színre lép az Antikrisztus. Hoztam nektek egy táblázatot, már osztottam belőle, hogyha kíváncsi vagytok így a végidők eseményeire, a Jelenések könyvének az eseményeire, itt jobban követhetitek. Nem akarom mindet így most elmondani, de szeretném, ha látnánk, hogy ez miért fontos nekünk, hogy ez miért mára fontos üzenet. Azt mondja János apostol, 1 János 2.18, hogy sok antikrisztus fog támadni. Amikor eljön az antikrisztus, akkor én hiszem, hogy már nem leszünk itt. A világ átmegy egy nyomorúság időszakán. Mi már nem. Felépül a templom, és ő odaáll a templomba, és Istennek vallja magát. De mi ebből a fontos nekünk? Az ige azt mondja, hogy mi vagyunk a Szentléleknek a templomai. Nekünk nem Jeruzsálembe kell járnunk imádni Istent. Mi vagyunk a Szentlélek templomai. Nagyon sok ember láthatunk magunk körül, akik nem törődnek Isten dolgaival. Ez a világ így működik. Szembe megy Istennel. És én azt gondolom, hogy nincs olyan ember közülünk, aki ma eljött gyülekezetbe, aki azt mondaná, hogy én Krisztus ellen vagyok. Hogy én egyetértek mindenben, ami a világban zajlik. Én ellene vagyok. Nem, mi nem vagyunk Jézus ellen. De az anti szó, ami itt az antikrisztusban van, az nem csak azt jelenti, hogy ellen, hanem helyett. Én azt gondolom, hogy ebben vagyunk néha veszélyben. Hogy mi a Szentlélek templomaiban nem Krisztus ül a trónon, hanem valaki más ül a trónon. Mi. Amikor azt mondjuk, hogy én irányítom az életem, én tudom, hogy mi jó nekem. Én döntöm el, hogy merre megyek. Megyek a saját fejem után. Én vagyok az életem, sorsomnak a kovácsa. És tudod, hogy hova vezet ez a fajta gondolkodás? A nyomorúságba. Szükségtelen nyomorúságba. Amikor Krisztus pont abból váltott meg, hogy magunknak éljünk. Hogy elveszünk a saját bűneinkben. Megváltott ebből minket. Hogy azt mondhassuk, hogy Uram, irányíts Te. Vezessél Te. Legyen úgy, ahogy Te mondod, mert én nem tudom, hogy mi jó nekem. Én nem gondolom, hogy Krisztus ellenes itt bárki közülünk. De hányunk életében van úgy, hogy valaki másul mozg Krisztusnak a helyén. Amikor megtértünk, azt mondtuk Jézusnak, hogy Te legyél a megváltóm, és Te legyél az Uram. A megváltó azt jelenti, hogy Te haltál meg az én bűneimért, Te mosod meg ebből engem, Te nyertél nekem bocsánatot. Az Úr viszont azt jelenti, hogy alárendeltük magunkat neki, szolgai engedelmességre. Hogy Te vagy az Úr. Én úgy akarok élni, ahogy Te mondod. Ebben vagyunk most? Amikor hallottam az evangéliumot fiatalon, akkor nekem nagyon tetszett az, hogy igen, Jézus meghalt, értem, a bűneimre bocsánatok van, bocsánatot szerzett, és imádkoztam a bűnösök imáját, hogy Uram, bocsáss meg az én bűneimet. De csak évekkel később vettem észre, hogy nem volt megtérés az életemben, mert örömmel fogadtam őt megváltómnak, de nem engedtem, hogy ő legyen az életem ura. Pedig azt mondja a Róma 10:10, hogy azok üdvözülnek, akik a szívükben hisznek, és a szájukkal uruknak vallják őt. Úrnak vallom őt, és ő vezeti az életemet. Ővé az irányítás, én már nem magamnak élek. Pál apostol azt mondta, hogy meghaltam, és aki most él, az bennem ő, Krisztus. Egy új teremtés vagyok. Hogyan kapcsolódik ez pünkösthöz? Lehet, hogy te magad is olyan ember vagy, aki szeretnél Krisztus útján járni. Szereted Jézus, szereted az ő igéjét, de állandóan szembesülsz vele, hogy a tendenciáid félrefordítanak téged. Hogy találsz magadban egy olyan erőt, ami vonzódik a bűnhöz. Pál apostol volt ugyanezen a helyen, a Róma 7-ben írja, hogy én akarom tenni a jót, de nem tudom tenni, mert a testem valami egészen mást akar. És ez a kettő állandóan vívódik bennem. A lelkem vágyik Istenre, de a testem meg el akar távolítani tőle. És ez a kettő küzd bennem, és felkiált a Pál apostol, hogy kiszabadít meg már végre engem ebből a bűnös testből. Tudod, mi követi ezt a fejezetet? Nem áll meg itt ő. Tudod, mi követi ezt? A Róma 8, ami a lélekről szól. Azok, akiket Isten lelke vezet, azok Istennek a fiai. hogy nincs több károsztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Isten lelke által élnek. Amikor megtértél, az életed Krisztus élet, és kaptál egy ajándékot, egy segítő társat is. Istennek a lelkét. Az Úr Jézus felment az mennybe, az atyának a jobbjára, de mégis azt mondja az ige, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezeteig. Hogy lehet ez? Úgy, hogy ő odaadta az ő lelkét nekünk. Ott van az atya jobbján, de itt van a mi életünkben is. Az ő lelke által. Megkaptuk Istennek a lelkét. Aki megtanít minket Isten útján járni. Hogy ne az legyen, hogy hát én akarom tenni a jót, de nem tudom. Nincs hozzá erőm. Megkaptuk Isten lelkét, hogy ő legyen az erőnk forrása. Hogy azt mondhassuk imánkban, hogy Uram, én nem akarok úgy élni, ahogy eddig éltem. Nem azt akarom, hogy az én terveim legyenek meg, hanem a tiéd. Valósítsd meg ezt a te lelked által. Táplálj, erősíts. Hadd forduljak el a régi tendenciáimtól. Nem, Tamás, én vezetem az életemet, én döntöm el, hogy mit akarok, én tudom, hogy jó nekem. Ez a nyomorúságba vezet. Ha még nem láttad, majd fogod. Az az ember él Isten áldásaiban, az Isten áldásai teljességében, aki felismeri, hogy nem tudja, hogy mi jó neki. És azt mondja, hogy Uram, a te akaratod legyen meg, ne az enyém. A te országod jöjjön el, ne az enyém. Mi vagyunk a Szentlélek templomai, a te templomodat ki uralja? Ki uralkodik a te templomodban? Ki a te urad? Ki vezet téged? Mi motivál téged? Mi erősít téged? Isten lelke benned van. Abban a pillanatban megkaptad, ahogy megtértél. Hogy tanítson Isten útjaira. Sőt, azt mondja az ige, hogy kérhetjük a Szent Lelket, hogy töltsön be, és legyen képessé mindarra, amire Isten elhívott. Kaptunk egy nagyszerű lehetőséget, hogy ne addig jusson csak a keresztény életünk, amíg én, Gémes Tamás, el tudok menni benne, hanem lássam, hogy Isten túlvisz a határaimon, hogy lássam, hogy Isten lelke mit tud elvégezni bennem. Én már nem ugyanaz az ember vagyok, ahogy kezdtem. Mert Isten lelke munkálkodik bennem. Én újra emlékeztetlek titeket, hogy kérjétek ezt, hogy Isten lelke töltsön be. Ahogy Pál apostol is int, hogy ne a test szerint éljetek, hanem a lélek kívánságát teljesítsétek. Nem megyünk tovább. Itt megállunk, de én emlékszem, hogy milyen az a fajta élet, amikor itt tudom, hogy mit kéne csinálnom, de képtelen vagyok megvalósítani. És azon küszködök, hogy megéljem, amit Isten szán nekem. Ennél van egy sokkal jobb mód. A bennem lakó Krisztus megvalósítja azt. Én szembesülök a saját bénaságommal, de egyben látom, hogy mire képes Krisztus. Szeretnem kéne azt az embert? Szeretnem kéne a családomat, szeretnem kéne az elveszetteket. Én magamtól képtelen vagyok rá. De a bennem lakó Krisztus igen. Jézus, szeresd az én feleségemet rajtam keresztül. Szeresd az én gyermekeimet rajtam keresztül. Szeresd az elveszett munkatársaimat rajtam keresztül. Ne csak addig jussak, ameddig én tudok menni. Én szeretném látni, hogy te mire vagy képes. Mutasd meg a dicsőségedet. Töltsd be a lelkeddel. Van egy forrásunk, amiből táplálkozhatunk. Isten forrása. Ha valaki fáradt, ezért mondja az ige, hogy reménykedj az Úrban, és megújítja a te erődet. Nem pihent ki magad, menj el nyaralni. Reménykedj az Úrban. Kiálts hozzá, és ő megadja azt az erőt, amire szükséged van. Isten gyermekeit, Isten lelke vezeti. Engedd ezt. Tanulj erről. És az az imám, hogy tanulmányozzuk ezt a 2 tesszalonikai levelet, erősödjön a reménységünk. Hogy egy ilyen világban élünk, de mi vár ránk? Maranata, az Úr közel. Mennyei Atyán, köszönjük, hogy itt lehettünk, és köszönjük a Te igédet. Köszönjük, hogy szóltál hozzánk. Uram, az az imám, hogy áld meg a közösségünket, ahogy most együtt vagyunk, ahogy beszélgetünk, ahogy imádkozunk egymásért, és hadd forgassuk ezeket az igéket a szívünkben, amit szóltál hozzánk. Uram, hogyha a mi kereszténységünk egy küzdés, egy gyötrődés abban, hogy megfeszítsük magunkat, hogy kinyomjuk magunkból a lelki embert, hogy azok lehessünk, amit Te szántál a magunk erejéből. Uram, kérlek, hogy engedj váltani, segíts nekünk, hogy ma elengedjük ezt, és engedjük, hogy a Te lelked vezessen, hogy milyen a Te forrásaidból élni. Uram, emlékeztess erre, hogy a mi életünk az elmúlt, és amit ma élhetünk, az az új élet Krisztusban, hogy Te élsz bennünk. Uram, engedd ezt a dinamikus életet megtapasztalni. Töltsd be a lelkeddel, Uram. Add meg az erőt nekünk, hogy szeressük egymást, hogy megbocsássunk egymásnak, hogy türelmesek legyünk, hogy kedvesek, mindaz, amik mi nem vagyunk nélküled. És Uram, vannak tendenciáink a testünkben, amik sóvárgások, vonzódások, bűnös kívánságok, Uram, imádkozom, hogy ezekkel szemben a lélek uralkodjon bennünk. Hogy ne azok érvényesüljenek, hanem a Te lelked érvényesüljen. Uram, a testünk bűnös, és ezt Te is tudod. Az életünk a porhoz tapad, ahogy mondja az igéd. De kérjük, hogy eleveníts meg a Te igéddel. Erősíts meg a lelkeddel. Imádkozom, hogy a Váci gyülekezet erős legyen a reménységében. Tudva, hogy Te jössz vissza, hogy nem megyünk át a nagy nyomorúságon. Hogy elérhetünk embereket, hogy más se menjen át ezen az időszakon. Imában hordozhatjuk egymást. Hadd erősödjön a reménységünk, tudva, hogy Te közeledsz, hogy az Úr közel, íme már az ajtóban van. Alig várjuk azt a napot, Uram. Áld meg a szívünket ezzel az üzenettel, Jézus, kérlek. A Te nevedben imádkoztam. Amen.